Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Először is szokásunkhoz híven hadd ajánljam figyelmükbe telefonszámunkat 061-999-44-32. Püspök atya, régen találkoztunk. Néhány mondatban ezért felelevenítem a korábbi eseményeket. Elkezdtük a Szentírást közelebbről megismerni, eljutottunk most már az ősatyákhoz, Ábrahám, Izsák történetét már fel is dolgoztuk, Jákob történetével folytattuk legutóbbi adásunkban. Sok újdonság kiderült Lótról is, hogyan miként vált sóbálvánnyá, valamint bepillantást nyertünk a mai Holt-tenger környékébe is, ahol ma is láthatóak sóoszlopok. Ezen kívül püspök atya felidézte szentföldi élményeit, amikor Betlehemből gyalog mentek le társaival együtt a Holt-tengerhez, abban nagyot úsztak és visszasétáltak a szemináriumba. De ennyi kitérő után térjünk is vissza talán az Ószövetség lapjaihoz. Miután ugye Ábrahám meghalt, Isten megáldotta fiát, Izsákot, aki megnősült és feleségül vette Rebekát, aki két fiúval, Ézsauval és Jákobbal ajándékozta meg. Ők az írás szerint ikrek voltak, de teljesen mások. Egész érdekesen is írja le a Biblia a születésüket. Azt írja, hogy Jákob fogta Ézsau sarkát a születés közben. Valamint azt is írja, hogy Izsáknak Ézsau, Rebekának Jákob volt a kedvesebb. Egy alkalommal Ézsau fáradtan érkezett haza, enni kért abból, amit Jákob készített, de Jákob ravasz volt, és cserébe első szülöttségi jogát kérte testvérének, amiért az ételért cserében oda is adott Ézsau. Ezek a történet folytatása szempontjából fontos események, hiszen így Jákob kapta meg emiatt apjától az első szülötteknek járó áldást. Akkor néhány kérdés az előzőekhez. Miért fogta Jákob Ézsau lábát? Már az anyamében volt konkurencia harc közöttük? Volt lehetőség átadni vagy eladni az első szülöttségi jogot a testvérek között? Mivel járt ez az atyai áldás? Megvolt Izsák idejében is a kedvenc én gyermekem, te gyermeked megkülönböztetés? Hogyan alakulhatott volna a történet, ha Ézsau kapja esetleg az áldást? Mivel okozott Ézsau szomorúságot szüleinek? És végül mire utasította Izsák Jákobot? Az a kérdés merül fel bennem a története meglepő fordulatánál, hogy Isten, aki elutasít minden becstelenséget, miért erősíti meg csalással szerzett áldást? Őt nem téveszti meg egyébként a látszat.
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jákob története a Bibliának egy gyönyörű szép, nagyon gazdag, nagyon színes története, nem egyszerűen két gyereknek a sorsát meséli el. Egyáltalán jó, ha a Bibliát ilyen módon látjuk, hogy nagyon mély üzeneteket tartalmaz. Jákob történetében is benne van sok-sok nemzedéknek a tapasztalata. Tehát Isten népe, Izrael népe évszázadokon át ezt a történetet mesélte, alakította tábortüzek mellett sokfajta módon, és belefogalmazták a saját hittapasztalatukat. Leginkább arról, hogy hogyan nevel az Isten, hogyan alakít egy ilyen csaló Jákobból, aki becsapja a saját vak apját, hogyan lesz mégiscsak az Isten áldásának a hordozója. Azt gondolom, hogy az egész történet erről szól, hogy nevel az Isten, hogyan alakít ebből az eléggé negatív figurából, Jákobnak az alakjából, hogyan lesz mégiscsak az áldás hordozója. Kezdjük akkor magyarázni a történetet. Ne egyszerűen azon a síkon tegyük föl a kérdéseket, hogy két kis testvér élete hogyan alakul, hanem kicsit kérdezzünk mélyebbre. Tehát, hogy mit üzen ezzel a Biblia? A sok száz év alatt a zsidó nép mit élt át? Jákobnak a neve, tudjuk, hogy az lesz majd később Izrael. Tehát az ő alakja a zsidó népnek a megjelenítője is. Hogyan kapja meg Izrael népe az áldást, és miért? Miért választja ki őket az Isten? Tehát sokkal mélyebb ez a történet, mint két gyereknek a konfliktus. Ebben benne van a népek története is, egyáltalán Isten és ember története. Hogyan alakít, hogyan nevel az Isten. Azt halljuk a történet elején, hogy Izsáknak a felesége, Rebeka, eleinte nem fogan gyermeket, és emiatt Rebeka nagyon el is van keseredve. És aztán nagyon sokára mégiscsak áldott állapotba kerül, és nagyon boldog, azonban a várandóság ideje alatt rengeteget szenved. Nagyon nagy fájdalmai vannak, és elmennek az Isten egy emberéhez megkérdezni, hogy mi a fájdalmak oka. Rebekának a kérdését is, a fájdalmas kiáltását is a Biblia egy ilyen nagyon töredezett ősi mondatban közli a számunkra. Ha pontosan fordítanánk magyarra, akkor a mondat így hangzik, Rebeka így kiált föl, hogy ha így, akkor miért én? Vagyis ha ennyi szenvedéssel jár ezt a két gyermeket, a gyermeket hordozni, világra hozni, miért? Miért kell nekem ezt végigcsinálni? Miért kell nekem ennyit kínlódnom? Benne van ebben a mondatban Rebekának a talán nem túl emelkedett gondolkodásmódja, a saját szenvedésével, mintha többet törődne, mint a születendő gyermekkel. De benne van még inkább a kérdés, hogy miért? Mi ennek az értelme, mi az oka, mi a célja? Mit akar ezzel az Isten? És az Isten emberétől kapnak egy választ. A válasz pedig így hangzik, két nép van a méhedben, két nemzet a szíved alatt. Szétválnak, nép-nép ellen harcol, és a nagyobbik szolgálni fogja a fiatalabbat. Vagyis Rebeka megtudja, hogy két gyermeket vár. A két kisgyermek az anya méhben küzd egymással, harcolnak, verekszenek, ettől szenved Rebeka. Azt is megtudja, hogy ebből a két gyerekből két nemzet lesz, akik szintén harcolni fognak. Sőt, azt is megtudja, hogy a kisebbik, a fiatalabbik fog győzni. Egy kicsikét már a történet elején a Biblia elmondja a végét. Ha így lehet mondani, lelövi a poént. Talán azért is, hogy ne a felszínre figyeljünk. Ne arra, hogy Jákob vagy Ézsau fog győzni. Hanem sokkal inkább a mélyre figyeljünk, hogy miért, hogyan alakítja Isten ennek a két gyermeknek az életét. Jelzi ez a profécia azt is, hogy a kettőjük sorsa Isten kezében van. Az ő gyermekei, ő alakítja mind a kettőjük sorsát. Kezdettől fogva tudja, hova akarja ezt a két gyermeket elvezetni. Elmondja a Biblia a gyermekek az ikrek születését. És azt mondja, hogy küzdenek azért, hogy melyik lesz az első szülött. Ikrek esetében is, aki először jön ki az anya méhből, aki úgymond megnyitja az édesanya méhét, az számít első szülöttnek. És az első szülöttség azt jelentette, legalábbis későbbi időkben, hogy kétszer annyi örökséget kapott. Tehát mondjuk, hogyha két testvér volt csak, akkor a vagyonnak a kétharmada lett az első szülötté, egyharmada a másik testvéré. Illetőleg ő lett a család fő, tehát ő irányította attól kezdve, ahogy a nagykorúságában átvette az édesapjától ezt a funkciót, ő lett a családnak a vezetője, irányítója. Küzd tehát a két testvér, Ézsau születik meg először, és a Biblia elmondja, hogy a teste vörös volt. Ez a héber nyelvben egy szójáték, vörös így hangzik, Ádom vagy Edom, és hát tudjuk azt, hogy van egy ilyen nép, amelyet a Biblia, illetőleg a zsidó nép így nevezett el, hogy edomiták, vagyis vörösök. Ugyanis a Holtenger túlsó oldalán van egy nagyon nagy vastartalmú hegység, a Szeír hegység, amely pont a vastartalma miatt nagyon vöröses színű, főleg a tengeren át, látva egy ilyen kopár, csak bozótokkal teli, de erdőkkel nem rendelkező hegy, nagyon-nagyon vöröses, és emiatt a lakóit így nevezték el a zsidók, hogy vörösök, edomiták. Ézsaúnak ez a vörös teste utal erre, hogy ő lesz az edomiták ősatja. Azt is elmondja a Biblia, hogy a teste szőrös volt, ami egyrészt megint csak egy szójáték, ezt a hegyet, ahogy említettem, így hívták, hogy Szeír hegye, és ez a hegynév olyasmit jelent héber nyelven, hogy bozótos, a szeír ezt jelenti, hogy bozótos, de azt is jelenti, hogy szőrös. Hasonló módon mondja el a héber nyelv, vagy képzel el egy szőrös emberi hátat, mint egy hegyet. Tehát ezért lett ennek a bozótos hegynek a neve ez, hogy Szeír, vagyis szőrös. Ézsaúnak a szőrös teste utal megint csak erre a területre, ahol majd az utódai, az edomiták élnek. Megtudjuk Ézsaúról azt, hogy ő vadász lesz. Mindig a vadonban, a vadak között egy kicsit utal ez Ézsaúnak a faragatlan, vadabb természetére. Másodszorra születik meg Jákob, és azt halljuk, hogy Jákob fogja Ézsaúnak a sarkát. Még akkor is próbálja visszahúzni. Küzdenek ezen, hogy kibújik ki először az édesanyja méhéből. Ebben van egy érdekes, úgynevezett népies etimológia, vagyis névmagyarázat. Azt jelenti ez, hogy a Jákob név héberül nagyon hasonlít ahhoz a héber szóhoz, ami azt jelenti, hogy sarok. Ez nem egy nyelvi kapcsolat, tehát nem tudományosan származik a Jákob név ebből a szóból, hogy sarok, hanem hangzásbeli, ezért mondják így, hogy népies etimológia, vagyis szómagyarázat. Jákob nevét az egyszerű népies fül, ilyen módon hallotta az ókorban, hogy ez a gyerek, ez a sarkát fogta a testvérének, vagy ehhez hasonló a neve, ami sarkot jelent. Ennek a szónak azonban, a sarok jelentésű szónak, a héber nyelvben van átvitt jelentése is, jelenti azt is, hogy csaló, álnok, ravasz, aki a másik sarkára leselkedik, hátulról támad. Jákobnak a neve tehát ezt is jelenti, illetőleg erre a szóra is emlékeztet, hogy csaló, álnok. Azt is megtudjuk, hogy Jákob teste, bőre, síma. Ennek a szónak is van később a héber nyelvben egy második jelentése, jelenti a mézes-mázos beszédű embert, aki szemtől szembe szép dolgokat mond, de hátulról az ember hátába a kést belállítja, hogyha megteheti. A Zsoltárok könyvében egy helyen ugyanezzel a szóval halljuk azt, hogy a beszéde símább, lágyabb, mint a vaj, de a szíve merő háborúság. Vagyis a Biblia nem csak két gyerek születését mondja el, hanem két jellemet is megfest, egy forgatlanabb, vadabb, egyszerűbb Ézsaut, és egy csaló, ravasz, álnok, mézes-mázos beszédű, de veszélyes Jákobot. Sőt, két népre is utal, az edomiták és a zsidók, Edom és Izraelnek a megszületésére. Egyébként ez a téma, hogy zsidók és edomiták, végigvonul az egész történeten. Tehát jó, ha ilyen módon is olvassuk ezt a testvérek közötti küzdelmet, hogy ez két testvér népnek a harcát is el akarja mondani. Ha magyar történelemre gondolunk, akkor mondjuk olyan, mint magyarok és románok küzdelme. Megszületik magyar és román ikrek, vagy mondjuk bármi más népre gondolhatnánk. Tehát kicsit jelképesen a Biblia ezt a küzdelmet akarja elmondani. Az edomiták a zsidóknak a legfontosabb, legősibb ellensége volt. Talán egyetlen más népről sem ír, akkora keserűséggel, haraggal néha egyik másik próféta vagy bibliai könyv, mint az edomitákról. Miért? Amikor a zsidók bevonultak Izrael földjére, Palesztinára, az edomiták már ott voltak. Tehát ők egy korábbi ott élő, egy kicsikét kisebb nép, de egyébként ugyanazt a nyelvet beszélik gyakorlatilag, mint a zsidók. Kánaánita népcsoporthoz tartoznak ők is. Ahogyan Izrael bevonul, elfoglalja egy idő után ezt a területet is. És hát keményen uralkodnak fölöttük, adóztatják őket. Azonban Salamon király halála után a zsidó állam meggyengül. Az edomiták föllázadnak és el is szakadnak Izraeltől. Erre utal Jákob és Ézsau történetében az a része, amikor Izsák megáldja Ézsaut, és többek között azt mondja neki, hogy ha majd megerősödsz, lerázhatod a testvéred igáját. Ez erre utal, hogy Edom országa meg fog erősödni, és a zsidók igáját lerázza magáról, ez Salamon király halála után valóban így történik. Ez az ellentét főleg a babiloni fogság idején lesz nagyon élessé. Zárójelben mondom, hogy a Jákob-Ézsau történet is ekkor kapja meg a végső formáját, pontosan a babiloni fogság alatt. Tehát ez a történelmi helyzet nagyon erősen hat az egész történetnek a megfogalmazására. Mi történik ekkor? Babilon elfoglalja Júdeát. Vagyis az ős ellensége az edomitáknak tönkre van verve, el van pusztítva. Az edomiták újonganak, hogy végre a zsidó állam megszűnt, az őket elnyomó vagy elfoglaló országot tönkretették. És lassanként kezdenek beszivárogni Júdeának a déli területeire. Kezdik a földeket elfoglalni, a házakat elfoglalni, annyira, hogy mire a zsidók visszajönnek Babilonból, a fogságból, gyakorlatilag Júdeának a déli részét teljesen az edomiták benépesítik. Krisztus korában ezt a területet így is hívják, hogy Idumea, vagyis az edomiták területe. Annyira így van ez, hogy Krisztus korában a zsidóság uralkodója, Heródes, ő nem is zsidó, hanem edomita, vagyis az ősellenségből származó valaki, nyilván Róma segítségével, ügyeskedéssel följut a trónra, és uralkodik az egész terület fölött. Vagyis ez egy ősellenségi viszony. Az a kérdés, hogy ki az ígéret? Ki kapta az ígéret földjét? Jákob vagy Ézsau? Ez egy teljesen aktuális és nagyon fájdalmas történelmi, politikai kérdés is volt ebben a korban. Ki az ígéret földje? A zsidóké vagy az edomitáké? Ki kapta az áldást? Kinek van joga ehhez a területhez? Erről is szól a történet, illetőleg ez is a háttérben ott van. És lássuk akkor az első nagy konfliktust a két testvér között. Azt halljuk, hogy fölnőnek, és Jákob pásztor lesz, ő sokat van otthon, segít az édesanyjának, emiatt ő főként az édesanyja Rebeka kedvence lesz. Ézsau pedig vadászik, ő gyakran vadakat elejt, és hazahoz elkészíti, ő az édesapa Izsák kedvence lesz, finom falatokat visz az édesapának ezekből a vadászatokból. És egyik alkalommal Ézsau jön haza egy ilyen vadászatból, nagyon éhesen, szomjasan, és látja azt, hogy Jákob éppen főz. És oda megy, és szó szerint ezt mondja, így idézi a Biblia Ézsau szavait, adj nekem ebből a vörösből, hadd faljam föl. Megint csak utalás van a vörös színre. Vagyis, hogy Ézsau a vörösök, az edomiták ősatja lesz. Úgy tűnik, hogy Ézsau dadog, nehezen beszél. Így idézi a Biblia szavait, adj nekem ebből a vörösből. És nem az emberekre használatos szót adja a Biblia szájába, hadd egyek, hanem az állatokra használatosat, hadd faljam föl. Jákob érzi, hogy itt a pillanat, hogy a kicsit faragatlan, dadogós, ügyetlen bátyjának az eszén túljárjon. És azt mondja neki, hogy rendben van, de előbb ígérje meg, hogy övé lesz majd az elsőszülöttségi áldás. Ézsau nem is egészen érti, hogy miről van szó, azt mondja, hogy hát nem áldásról volt itt szó, ő csak enni szeretne, de végül is megígéri. Jákob túljár a testvérének az eszén. Egyébként a történetnek megint csak nagyon sok szála van. Ez egy rendkívül ősi motívum, sőt, hát egy ősi történelmi tény, illetőleg valóság is, hogy lassanként a vadászatból élő népek fölé kerekedtek a pásztorkodásból, meg a földművelésből élő népek. Tehát a letelepedettebb, kulturáltabb, okosabb népek lassanként az egyszerűbb vadászatból, gyűjtögetésből élő népek fölé kerekedtek. Egy kicsit ezt is mutatja Jákob győzelme Ézsau fölött. És hát ezután történik az áldás. A vak, vagy megvakult Izsák érzi a életének a végét, illetőleg az erejének a gyöngülését, és behívja Ézsaut, az elsőszülött fiát. És azt mondja neki, ejtsen el egy állatot, ő megeszi, és utána megáldja. Nem csak falánkság van ebben, hanem az is, hogy az áldás szinte egy fizikai dolognak képzelték el. Az apa, ahogy a kezét ráteszi a fiának a fejére, szinte átárad a kezéből, vagy a kezén keresztül az egészség, a termékenység, a kegyelem. És ehhez jó erőben kell lennie, hogy ez teljesen, ami az ő testében van, az isteni erő, ez átáradjon a fiába. Ezért akar enni Izsák, mielőtt megágya az elsőszülött fiát, Ézsaut. Azonban a feleség, Rebekka, a sátor külső oldaláról szépen kihallgatja ezt a beszélgetést, és a kedvenc fiacskáját, Jákobot, beöltözteti Ézsau ruhájába, és beküldi, hogy az áldást csalással az édesapától megkapja. Ezután, hogy Jákob megkapta az áldást, jön Ézsau. Hozza a finom pecsenyét, és mondja az apjának, hogy edd meg, hogy megáldjon a lelked. Izsák megijed, megkérdez, illetőleg azt mondja, hogy már itt járt valaki, elvitte az áldásodat. Ézsau is megretten, azt mondja, nem hagytál egy áldást nekem is, atyám. Mire Izsák azt mondja, hogy biztosan az öcséd volt. Nem hiába mondják őt Jákobnak, vagyis csalónak. Megáldottam, áldott is marad. Izsák tehát megérti, hogy mi történt, és azt mondja, hogy megáldottam, áldott is marad, ahogy említettem, az áldás szinte fizikai fogalomnak, fizikai valóságnak képzelték el. Ez az áldás már nincs Izsákban. Ez már Jákobban van. Ezt ő már odaadta. E fölött már nincs hatalma. Megáldottam, áldott is marad. Ézsau akkor kétségbe esik, és azt mondja, hogy csak egy áldást. Adj nekem is, atyám. És akkor Izsák megáldja egy olyan áldással, ami majdhogy nem átok. Azt mondja Ézsaúnak, az elsőszülött fiának, hogy mindent az öcsédnek adtam. A termékeny mezőket, a folyóvölgyeket, domboldalakat. Te majd sziklás területen, barlangokban fogsz élni. Az öcséd uralkodni fog rajtad, neked szolgálnod kell az öcsédet. És egyetlen kicsi reményteli félmondat van a végén, ha majd megerősödsz, lerázhatod az igáját. Ézsau fölháborodva jön ki a sátorból az apjától, és magában azt mondja, hogy megöli az öccsét, Jákobot. Fölmerül a kérdés, ami itt föl is lett téve, hogy mit üzen ezzel a Biblia? Isten áldását meg lehet szerezni csalással? Isten a csaló mellé áll? Azt gondolom, hogy a Biblia nagyon realista módon ábrázolja az életet. Az életben nagyon sok minden nem erkölcsi alapon dől el. Nem mindig a jók győznek. A gonosz ember vagy a gonosz erők néha teljesen gátlástalanok, nem válogatnak az eszközökben, besározzák a másikat, eltapossák, félrelökik. A történelemben igen gyakran nem a jó győz. Ahogyan 2000 évvel ezelőtt a tömeg annak a Krisztusnak, aki a legártatlanabb, legszentebb, legragyogóbb ember is volt, aki valaha itt a földön élt, azzal együtt, hogy ő maga az Isten fia volt, de emberként is, a legtisztább és legszentebb volt, aki valaha is ezen a földön járt. Ennek a Jézusnak a halálát követelte a tömeg. Azt kiáltották, feszítsd meg. És Barabásnak, a gyilkosnak, a rablónak pedig a kegyelmet követelték. Nagyon gyakran ez azóta is ismétlődik. Az igaz ember nagyon gyakran olyan, mint bárány a farkasok között. A történelemben nem mindig a jó győz. És hát a Biblia ezt nagyon reálisan ábrázolja, hogy Jákob csaló, de csalással ezt az áldást valóban megszerezte. Azonban a történetnek itt nincs vége. Sőt, azt gondolom, hogy itt kezdődik. És az egész Jákob története erről szól, hogy ez a csaló, hogy lesz mégiscsak az Isten eszköze. Hogyan kezdi őt Isten kézbe venni, alakítani, formálni, összetörni, hogy képes legyen arra, hogy ezt az áldást befogadja, hordozza. Erről szól az egész történet, hogy nevel az Isten, hogyan kezdi formálni ezt a csaló álnok Jákobot.
Jákob azért nem lett maradéktalanul boldog a kicsalt áldástól. Elindult és vándorolt, közben elaludt, és álmában látott egy létrát. Mit jelképez számunkra ez a létra?
Jákob menekül otthonról, ugyanis Ézsau arra tör, hogy őt megölje. Rebeka is ezt megsejti, tudja, és hát menteni akarja Jákobot, a szeretett fiát, és mondja neki, hogy menj el egy időre, amíg a bátyád haragja le nem csillapul. Jákob tehát elmenekül otthonról, talán életében először van teljesen egyedül, távol az édesanyja szoknyájától. Egyik este egy követ tesz a feje alá, ez is kicsit szimbóluma a teljes elhagyatottságának. És azt mondja a Biblia, hogy ekkor Jákob életében először találkozott az Istennel. Talán nem is véletlen, hogy ekkor először. Eddig az életét ügyesen ravaszul ő irányította, kézben tartott mindent. Ézsaut ügyesen kipöccintette az elsőszülöttségi pozícióból, a vak apját ügyesen becsapta, minden úgy alakult, ahogy ő akarta. Most kezdett az élete nem úgy alakulni, ahogy eltervezte. Az élete szálai kezdtek egy kicsit kiszaladni a kezei közül. És ekkor Jákob rácsodálkozik az Istenre. Valami olyasmit él át, amiről Adi ezt írta, amikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ezt mondja a Biblia, hogy íme megnyílt az ég. És íme egy létra ereszkedett le az égből. A létrán angyalok jártak föl alá, és íme maga az Isten állt a létra tetején. Jákob elámult, fölkiáltott, és azt mondta, ez az Isten háza. Zárójelben héberül Isten háza, ezt így mondják, hogy Bétel. Ez egy Bétel nevű városnak és szentének az alapító története is. Tehát Jákob ezt mondja, ez az Isten háza, az ég kapuja, és én nem is tudtam. Jákob életében először rácsodálkozik az Istenre. Eddig azt gondolta, hogy ő tartja a kezében az élete szálait. Istennel nem számolt. És most rácsodálkozik, hogy titokzatosan a háttérben valaki még jelen volt. Valaki az élete szálait még kézben tartotta. Akiről ő nem is sejtett, akiről ő nem is tudott semmit. Ez az Isten háza, az ég kapuja, és én nem is tudtam. Azonban Jákob megmarad a régi csaló ravasz Jákobnak, ugyanis azt mondja az Istennek ez a nagy ámulata után, kicsit fölöcsúdva, hogy ha tényleg te vagy az, és ezen az úton velem leszel, megoltalmazol, és majd hazahozol, visszahozol, akkor te leszel az én Istenem. Jákob alkut ajánl az Istennek, üzletet akar vele kötni. A csaló ravasz Jákob. Vagyis látjuk, hogy már megérinti őt az Isten, de azért Jákob lelke még kemény. Erre a hívásra csak félig meddig tud igent mondani.
Ezután az álom után elindult és megérkezett a mezopotámiai háránba. Nagybátyánál lábánál telepedett le, és ott pásztorként dolgozott Jákob. Itt léte alatt saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen az, ha valakit becsapnak, megcsalnak. 7 évig dolgozott ingyen szerelméért, Ráhelért, hogy feleségül vehesse. Lábán azonban galád módon rászette. Jákob csak a mennyegző utáni éjszaka vette észre, hogy nem a szeretett hitvest, hanem annak nővérét, Leát tartja karjaiban. De ha már így történt a korszokása szerint, őt kellett magához vennie. Így ért el Lábán, hogy idősebb leányát is férhez adja. Bár közvetlen ezután Ráhelt is feleségül vehette, további 7 évi ingyen munkát követelt érte a kegyetlen gazda. Majd még 6 évig bérért szolgált. Isten a látszat ellenére azonban nem hagyta előt. Hitét növelte, jellemét csiszolta. Ezen felül még a földi gazdagságot is megadta, mint egy igazságszolgáltatásul apósa kapzsiságával szemben, aki gátlástalanul kihasználta őt. Miért volt hajlandó Jákob ekkora áldozatot hozni Ráhelért? Miért akarta mindenáron Leát is Lábán elvetetni Jákobbal? Miért nem vehette csak azt a nőt feleségül Jákob, akit szeretett? Miért kellett ezeket Jákobnak eltűrnie? Valamennyire ez történet egy igazságszolgáltatás és az Ézsau ellen elkövetett történéssel szemben? Lehet mondani, hogy Jákobnál párfordulás ment végbe?
A történet tehát így folytatódik, hogy Jákob elérkezik Rebekának, az édesanyának rokonsága közelébe, Háránba, és leül egy kút mellett. Ugyanis az ókori nomád törzsek igen gyakran a kutaknál találkoztak, oda jártak itatni az állatokat, tehát itt volt reménye Jákobnak arra, hogy valaki rokonnal találkozik. És egyszer csak látja, hogy valóban jönnek a lányok itatni az állatokat. Meglát Jákob egy gyönyörű szép lányt. Egyből fölpattan és segít. Sőt, elmondja a Biblia, hogy egyből el is mondja ennek a lánynak, Ráhelnek, azt, hogy a testvére haragja elől menekül. El is sírja magát, ahogy ezt elmondja, sőt, a Biblia azt is leírja, ez nagy ritkaság, hogy meg is csókolja ezt a lányt. Jelzi ezzel a Szentírás, hogy egy nagy szerelem volt első látásra. Ráhel, a lány boldogan rohan haza az apjához, és mondja, hogy egy rokonunk van itt, segítsünk rajta. Így is történik, Lábán az após befogadja, a jövendőbeli após befogadja Jákobot. Jákob pedig az elbeszélés szerint 7 évig szolgál Ráhel kezéért. A Biblia azt mondja, hogy ez a 7 év hamar elröppent, mert Jákob boldog volt. És közben megtudjuk, hogy Ráhelnek van egy idősebb nővére, Lea, akiről a Biblia azt mondja, hogy csúnya volt az arca, csúnya volt a szeme. Abban az időben nem volt ritkasága több nejűség ezeknél az ősi törzseknél, és ez is egy íratlan törvény volt, hogy sorba adták férhez a lányokat, tehát mindig a legidősebbet kellett először férhez adni. Eljön az esküvő napja. Keleten általában az asszonyokat elfátyolozzák, esküvőnél különösen is így van. Lehetséges, hogy Jákob többet is ivott a kelleténél, lehet, hogy már nagyon sötét volt, ahogy bekísérik a sátrába, ügyesen az após kicseréli a két lányt, az idősebbiket, Leát. Jákob ezt a csalást csak másnap hajnalban veszi észre. Hogy Lea az egészről mit érezhetett, mit gondolhatott, azt nem tudjuk. Ezt csak elképzelhetjük. Jákob hajnalban fölháborodva megy az apósához, Lábánhoz, és azt mondja neki, hogy mit tettél? Becsaptál. Mire Lábán elmosolyodik, és azt mondja, hogy nálunk ez a szokás, mindig az idősebbet adjuk először férhez, de nincs probléma, még 7 év, és tiéd lesz 7 évi szolgálatért Ráhel is. A csaló Jákobot becsapják. Jákob átéli azt, amit az ő dadogós, ügyetlen bátyja átélt, amikor ő félrelökte Ézsaut az útból, amikor tőle az első szülöttségi áldást elragadta. Vagyis Jákob élete présbe kerül. Isten kezdi ezt a nagyképű büszke embert összetörni. A Biblia azt is elmondja, hogy Jákob családjában nincsen béke. A két nővér, Ráhel és Lea, elkeseredett harcot folytatnak egymás ellen, Jákob szerelméért. Mintha egy kicsit azt jelezné ezzel a Biblia, hogy amíg Jákob szívében nincs béke, amíg nem tud a bátyjával, Ézsauval kiengesztelődni, addig ez a békétlenség szinte kisugárzik a családjába, mindent megmérgez. A két nővér harcol Jákob szerelméért. Jákob Ráhelt, a szépet, a fiatalabbat szereti. Azonban Isten ebben a nagyon fájdalmas küzdelemben az idősebbik, a csúnyábbik, a sokat szenvedett Lea mellé áll. Nagyon sokáig csak Leának születnek gyermekei. Csak ő lehet édesanya. Ráhel egy ponton kétségbe is esik, oda megy Jákobhoz, és azt mondja, hogy adj nekem egy fiút, vagy meghalok. Adj nekem egy gyermeket, vagy meghalok. Mire Jákob azt mondja, hogy talán Isten vagyok én, hogy életet adjak. Egy másik alkalommal Leának a legidősebb fia, Rúben, talál egy mandragóra gyökeret, amiről azt tartották, hogy termékenységet okoz. Ráhel meglátja Rúbennek a kezében ezt a növényt, és el akarja tőle venni, hogy megegye, és ilyen módon termékenyé váljon. És a nővére Lea észreveszi ezt a vitát, oda megy, és azt mondja a húgának, hogy nem elég, hogy elvetted a férjemet, még a fiamnak ezt a mandragóra gyökerét is el akarod venni. Mire Ráhel azt mondja, hogy rendben van, akkor legyen ma éjszakára tied, Jákob, és legyen enyém ez a mandragóra gyökér. Így is történik. Lea ezen az egyetlen éjszakán újra gyermeket fogan. Isten újra megáldja őt. Ráhel hiába eszi meg ezt a csodásnak hitt mandragóra gyökeret, mégsem válik tőle termékenyé. Isten ebben a nagyon fájdalmas küzdelemben a sokat szenvedett idősebbik Lea mellé áll. Gyönyörűen ábrázolja ezt Michelangelo a Mózes szobor két oldalán levő nő alakokban. Az egyik Ráhel, aki gyönyörű szép, de a földet nézi. A másik Lea, aki csúnyábbik a kettő közül, de ő az eget nézi. Isten megáldja ezt a sokat szenvedett asszonyt. Nyilván a történetnek megint csak nagyon sok rétege és szála van. A Biblia el akarja mondani, hogy elmondja Jákob 12 fiának a születését, akik négy feleségtől származnak, a két nővértől és az ő két szolgáló lányuktól. Egy kicsit csoportosítja a zsidó népnek a 12 törzsét. És ebből a 12 gyermekből születik, vagy jön létre a zsidó nép 12 törzse, legalábbis nyilván az ősi kicsit leegyszerűsített elbeszélés szerint. És az szerint, hogy melyik édesanyához csatolják a gyerekeket, ilyen módon mondja el a Biblia, hogy milyen törzsi csoportok, ez a 12 törzs milyen csoportokban élte meg a zsidó népnek a történetét, melyek tartoztak szorosabban egymáshoz. Jákob tehát átéli azt, hogy őt is becsapják. Isten kezdi ezt a kemény, nagyképű embert kézbe venni, összetörni. Kezdi őt alkalmassá tenni arra, hogy befogadja majd az Isten áldását. Ez a páncélkemény szív lassanként itt-ott megrepedezik, és bele tud hatolni az Isten fénye, az Isten kegyelme.
Az időnk megint elszaladt. Jákob hazatérésére már csak következő alkalommal tudunk rátérni. Nagyon köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, és a Biblia ezen történetének mélyebb megismertetését. Köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet, mindenkinek tartalmas estét kívánunk, maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.